A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visitharkita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A globális felmelegedés a gyorsan változó időjárás újabb kihívások elé állítja a zöldség- és gyümölcstermesztőket, valamint a növényvédelmi szakembereket. Meg tudjuk-e védeni valamilyen módon az idei termést, illetve mit tegyünk annak érdekében, hogy optimizáljuk a jövő évi hozamot? Erről is beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem professzora, dr. Bálint János növényorvos. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-rádió.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mit tapasztaltak, sok volt idén a kártevő és a kórokozó a gyümölcsfákon?
Igen, tulajdonképpen sok volt, de nem volt kiemelkedően magas a számuk. Olyan átlagosnak tekinthető. Ugye a gyümölcsfákon, vagy nagyon sok gyümölcsfa esetében egy egész komoly késő tavaszi fagy volt, és rengeteg gyümölcs elfagyott, úgyhogy azokon a helyeken, ahol nem fagytak el a virágok és termések, el tudtak indulni, meg tudtak növekedni, és meg is tudták védeni azt egészen mostanig. Azoktól a gyümölcstermesztőktől azt hallottam, és azt tapasztalom, hogy nagyon könnyen, nagyon gyorsan és jó áron el tudták adni az árukat, úgyhogy ugye amelyik dolog egyik felől szerencsétlenség, másik felől adott ponton egy előny is lehet, tehát tényleg néhány olyan igaz, ilyen kisebb gyümölcstermesztő volt, azt mondta, hogy évek óta nem tudta ilyen jól eladni.
Igen, és viszont a vásárló szempontjából más a helyzet, mert szerintem ő is vidámabban adná el 4 leér a almának kilóját, mint 8-10 leér azt a keveset, inkább többet adna olcsóban, azt hiszem.
Nyilván. Mondjuk az én esetemben nem tapasztaltam, legalábbis akikkel én beszéltem, ilyen magas áremelkedésről, de simán el tudom képzelni, hogy ebbe a helyzetbe, ugye, hogyha ha adott ponton valaki kihasználja, akkor akár ilyen jóval magasabb árakat is tudnak kérni a gyümölcsök.
Igen, amiatt, hogy ugye sok helyen elfagytak a virágok kora tavasszal, a fák nyilván, hogy másképp viselkedtek ebben az esztendőben, bár azért száraz volt eléggé a nyár, de másképpen kell foglalkozni a fákkal idén ősszel, hiszen mivel, hogy nem volt termés, gondolom, hogy lombozat sokkal erőteljesebben növekedett. Oda kell különösképpen figyelni ezen az őszön erre?
Mindenféleképpen oda kell figyelni, idén ősszel is, és minden ősszel nagyjából látjuk azt, hogy milyen éve volt a gyümölcsfának, ugye, hogyha nagyon erőteljesen be volt rakodva, nagyon leterhelt, akkor következő évben valószínű, hogy kevesebb virágrügyet fog differenciálni, létrehozni, és akkor azt szerint kell metszük. Idén a fagy miatt azokon a helyeken, ahol nem volt termés, ott nagy valószínűséggel a fa, ugye, mivel jó sok energiája volt, jó sok virágrügyet készített el a következő évre, és akkor arra kell vigyázzunk a metszéskor, ugye egy szakszerű metsző már a metszéssel beállítja azt, hogy a következő évben milyen legyen a terhelése a fának, hogy odafigyeljen arra, hogy ne hagyjon túl sok virágrügyet a fán, mert akkor az egy leterheltséghez vezethet. Itt ugye nagyon sok mindent számításba kell venni. Egy picit azért jó többet hagyni, mert ha lesz egy kártevő, meg ha még lesz egy mondjuk egy kisebb fagy, vagy bármi, tehát akkor mindenféleképpen ezt figyelembe kell venni. Hogyha valaki ezt kevésbé veszi figyelembe, akkor még mindig megvan a kötődés utáni termés, tehát a jövőbeni kötődés utáni termés ritkításnak az esélye, csak ez nagy üzemben nagyon jól működik, kiskertekben, amikor én azt javaslom, hogy ebből a termésből ritkítani kellene, azért ott a gazdának fáj a szíve, ott a szép csokorba álló gyümölcsöket, hogy ott megritkítsa. Tényleg az a gyakorlati tapasztalat, hogy mindenféle fával, karóval kitámasztják, próbálják ugye biztosítani, minthogyha a fának csak a tömeget kellene megtartsa, de hát nem csak a tömeget kell megtartsa, hanem azt mind ki kell nevelje, azzal kevésbé tud felkészülni a télire. Tehát a termés ritkítás, amennyiben sok termés kötött, az egy nagyon hasznos és nagyon fontos eljárás. Ezáltal a fennmaradó gyümölcsök is jobb minőségűek lesznek.
Igen, hívjuk a szomszédot, ő ritkítsa nálunk a gyümölcsöt, mi meg megyünk hozzá, mert nem sajnáljuk, hiszen az ő...
Na ez egy jó megoldás. A fűnyírással is lehetne itt, ugye a saját fűnket, ha unjuk lenyírni, akkor...
Igen, hagyjuk azért a meccés tavaszra, vagy azért jó, hogyha most ősszel is egy kicsit megritkítjuk az ágakat?
Én gyümölcsfáknál azt gondolom, hogy a környékünkön, mi éghajlatunkon, akkor az a legjobb megoldás, hogyha rügyfakadást megelőző közvetlenül végezzük el a meccést, mert akkor a lemosó permetezés tud az egyik leghatékonyabb lenni. Ha ugye utána végezzük el, és most már egyszerre akarjuk a kettőt, ugyanakkor, hogyha ősz végén, tél elején is végezzük el, olyan enyhe telek voltak az elmúlt időszakban, hogy teljes mértékben nyugodtan elvégezhetjük akár szerintem ősz végén, tél elején is, akár a téli időszakban is, ugye, hogyha nagyjából ilyen plusz 5 Celsius fok fölötti a hőmérséklete az alma termésűeknek, csonthéjasokat, amelyek fagyérzékenyebbek, azokat éppen ne, de mondjuk például a szilva, amelyik kevésbé fagyérzékeny, azt mondom, hogy ha nincs idő rá, akkor mindenféleképpen lehet. Mikor jöhet számításba, hogy nincs idő? Tehát hogyha nekünk nagyon sok van, akkor simán lehet szerintem fokozatosan egész évben, vagy bocsánat, az egész nyugalmi állapotban metszeni. Meg még akkor fordulhat elő, ugye, hogyha egy kertészt fogadunk, és akkor az a kertésznek nagyon sok kertje van, akkor egyáltalán ne lepődjünk meg, vagy nyugodtan fogadjuk, hogyha akár decemberben is jön hozzánk metszeni, ha az időjárás megengedi, ugye az elmúlt évek tapasztalataiból azt mondhatom, hogy ezekben a kertekben semmiféle gond nem jelentkezett, hogyha decemberben volt elvégezve a meccés.
Azt ír egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, a rémisztő globális felmelegedés nálunk felé a Székelyföldön az idén nemigen éreztette hatását, az ősz is hideg. Kérdésem, hogy mennyire befolyásolja a tél keménysége vagy enyhesége a jövő évi termés minőségét és mennyiségét, Zsé Ilona írja.
Hát nagyban befolyásolja, ugyanis ugye a termés minősége szorosan összefügg a kártevők és kórokozók egyed számával, és hogyha egy kemény, egy mondjuk legalább mínusz 15 Celsius fok éjszakai hőmérséklet van 10-15 napon keresztül, az nagyon sok kártevő gombás betegségnek a telelő képleteit tönkreteszi, elpusztítja, és akkor így közvetlenül is befolyással van a termés minőségére. Azoknak a gyümölcsfáknak, amelyek a mi környezetünkben nevelkedtek, azoknak pedig ez a hőmérséklet, ugye nyugalmi állapotban egy teljesen elfogadott, tehát ilyen fagykárok még ezzel nem keletkeznek, úgyhogy nem csak a téli hidegnek, hanem összességében az egész éghajlatnak és időjárásnak közvetlen befolyása van a termés minőségére mindig.
Mai meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora, dr. Bálint János növényorvos, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Álló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A mérnök úrtól szeretném megkérdezni, Nyáraddál fel.
Igen, van hallgatja.
Van a fiamnak a kertjében van több olyan ültetett gyümölcsfán.
Igen.
Egyik többek között körtöve fa, ezelőtt egy hónappal egy pár friss hajtása, rengeteg virág lett.
Igen.
Ez káros, vagy mi lesz a jövesztem?
Igen, nem a legjobb dolog. Nagy valószínűsége, öntözve voltak ezek a gyümölcsfák?
Nem.
A nyári aszály... Tehát
jelzem, hogy a tavasszal lefagytak a virág.
Igen, tehát ugye egy adott virág lefagyott, utána a fa gyakorlatilag a nyári periódusban több energiával, ahogy az előre említettük, sok virágrügyet tudott képezni, utána jött egy száraz időszak. Amennyiben elérte ez a fának úgymond az inger küszöbét, ezt akár úgy értékelhette, hogy egy ilyen kisebb nyugalmi periódus, ugye a hormonháztartást egy picit megzavarta, aztán jött a csapadék, szeptember elején még volt meleg, és hormonális szinten a fa úgy gondolta, hogy megjött a tavasz és kivirágzott. Abból a szempontból nem jó, hogy energiát használt el, és így kevésbé tud felkészülni a télire, de összességében szerintem nem lesz a fának gondja, annyi, hogy azok a virágok, amelyek most kinyíltak, vagy ha kinyílt az egész, az ugye értelemszerűen tavasszal még egyszer nem tud kinyílni, úgyhogy annyival kevesebb
lesz. De ezeket
lesz.
Jó lett volna mondjuk eltávolítani, levágni?
Hát ezeket így is, úgy is aztán a fagy, vagy bármi el fogja távolítani, tehát hogy ezek úgy sem maradnak ott. Uh-huh. De igen.
Igen, jó. Egy másik kérdés SMS-ben írja a hallgató. Jó reggelt, a birsfa termése az idén rothadt és korán lehult. A kevés épp termés szeptember végén kellett hasznosítani. Mit tehetek a jövőre nézve? Köszönettel egy hallgató írja ezt egyébként. Én is tapasztalom, hogy az alma már a fán, és a barack is már rothad el a fán. Ez mi az oka?
Hát ennek több oka lehet, ugye? Az egyik a monilíniás betegség. Ez általában akkor szokott jelen lenni, hogyha valamilyen kártevő egy picit, egy almailonca például az almát megrágja, egy kicsit csapadékosabb időszak jön, és akkor a monilínia az gyakorlatilag ugye tönkreteszi a gyümölcsöt a fán. Ez az egyik oka. A másik oka, ami a birsnél és az almánál inkább lehet, az az, hogy az augusztusi nagyon kevés csapadék miatt kevés víz mozog a fába, és kevés kalcium tud jutni a gyümölcsbe, emiatt a szövete lazább szerkezetű lesz, és az alma és a birs esetében is ilyen kis barna foltok jelennek meg a gyümölcsön, és azok ugye aztán később egybeolvadva úgymond akár elrothathatnak a fán, de az is elég, hogyha ezek a kis barna foltokon keresztül aztán könnyebben bejut a gombás betegség, és akkor egy gomba miatt fog elrothatni, úgyhogy a javaslatom az, hogy öntözni kell ezeket a fákat szárazabb időszakba. Egy ilyen fa esetében egy-két vedervíz az olyan, mint hogyha mondjuk mi a nyelvünket beledugnánk a pohárba, tehát hogy ugye ebben az esetben ez tehát nem ilyen öntözésről beszélünk, és amennyiben csapadékosabb időszakon is úgy látjuk, hogy vannak sebzések a gyümölcseinken, vagy nagyon sok gyümölcs van, egymás mellett érik, akkor egy gombaölőszeres permetezés nyilván az élelmezési várakozási időt betartva, jóval a szedés előtt.
Igen, ezt még elfelejtettem mondani, hogy nálam a kertben virágzik az eper, sőt már kicsi termések is vannak. Ugyanaz lehet az oka, amit az imént mondott a hallgatónak, gondolom.
Igen, de ugye az epernél, szamócánál van a folyton termő, van kétszer termő, de van kétszer termő akár, úgyhogy az teljesen normális lehet.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Én vagyok-e van oldom?
Igen, tessék mondani.
Hogy a diófát mondjuk rikítani, vagy visszavágni, milyen időszakban helyesen?
Igen, régebb ajánlották, hogy inkább mondjuk tavasszal a fagy veszély miatt, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján lehet nyugodtan azt is nyugalmi állapotban, tehát egy ilyen március közepén, ugye a rügyfakadás előtt jól át tudjuk tekinteni, nincs ott a lombozat rajta, tisztán látjuk, hogy mit szeretnénk levágni, mit szeretnénk meghagyni. Én ezt az időszakot javasolnám.
Jó, másik hallgató írja, egy erdőben lévő diófát megmetsztem, a törzsön megjelent sok friss 50 cm-es hajtás, vágjam le most ősszel, vagy hagyjam ott? Köszönöm, egy hallgató írja. Hát nyilván, hogyha megmetszte, akkor a fahoz az
igen,
új hajtás.
Attól függ, hogy mit szeretne, igen. Hogyha az volt a cél, és olyanra metszette, amilyenre szeretné, hogy a fa kialakuljon, akkor ezeket a hajtásokat el lehet távolítani, ugye itt azért jelentkeztek ezek a hajtások, mert valószínűleg erősebb volt a visszametszés, és akkor így reagálta le a fa, de nyugodtan ezeket le lehet vágni.
A füge 13 éves, hány évesen terem, kibírja a telet, kiültethetem-e? Ez az egyik kérdés, az almafák friss hajtásokat meghagytam, az öregeket levághatom-e, rothadva lehullott a termése, Akácos Margit Csíkszeredából, köszönet a fontos adásért, azt írja.
A füge esetében két nagy csoportba oszthatók a fügék, az egyik az adriai típus, a másik a szmírnai típus. A szmírnai típus esetében egy fügedarás szükséges ahhoz, hogy a megporzás létrejöjjön, azok nálunk nem igen teremnek. Az adriai fügéknél viszont erre nincs szükség, úgyhogy azok nálunk is elég jó.
Adriai nem marad, a másik.
Az adriai az, amelyik nálunk is jól terem.
Ja, jól terem.
Igen, jól terem. A Csíkszereda azért egy picit a hűvösebb területhez tartozik. Itt Marosvásárhely környékén már jóval, emlékszem, még egyetemista koromban is ettünk fügét fügefáról, itt a környéken általában jó beszokott érni a füge. Most Csíkszered a környéke szerintem pont határeset, de lehetséges simán, hogy ott is. A nem termés oka az ugye lehet az, hogy ez egy olyan füge típus, vagy akkor ugye valamiért nincs megfelelő körülmény számára.
Jó, az almafákat, ha friss hajtásokat meghagyjuk, az öregeket levágjuk, azzal fiatalíthatjuk a fát, vagy jót teszünk neki?
Igen, ez egy kicsit nem is tudom elképzelni, ugye ez egy túl egyszerű kérdés. Egy ribiszke bokor esetében az idősebb veszőket eltávolítjuk, fiatalabbakat meghagyjuk, ez így reális lenne. De egy almafa esetében ugye egybe kell nézni a koronát, vannak termőrészek, vannak egyéves részek, tehát ezt ilyen egyszerűen nem tudnék válaszolni rá, ezt sokkal komplexebben kell nézni, tehát kell látni az egész fát.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szeretnék megkérdezni valamit, hogy ebben a hónapban, vagy a következő hónapban a szőlőt lehet homlítani már?
Igen.
Igen?
Igen.
Ótott szőlő, professzor úr.
Igen.
Akkor lehet bátran homlítani.
Igen.
Igen. Köszönöm szépen.
Nincs mit.
Viszont hallásra. És apropó még az előző kérdéshez kapcsolódva, István SMS-e ide tartozik. Azt írja, tisztelt uraim, nekem az az érzésem, hogy a csapadékhiány miatt radikális változás előtt áll a bioszféra. A végső víztartalékokból s helyzeti energiából még elketyeg ez a világ, de azt hiszem, hogy az egyetemi tanárok már a teljesen új körülményekre kéne készítsenek. Röviden, mi terem a félsivatagban, István írja. Füge, narancs.
Igen, érdekes az észrevétel. Van valami benne, egy picit erősen pessimista hozzáállás, de a realizmustól nincs olyan nagyon messze. Hát az egyetemen azért igyekszünk a jelenlegi helyzetre felkészíteni a diákokat. Ugye ebben a témakörben az egyik legfontosabb a megfelelő öntözőrendszer tervezése, a vízszabályozás, ugye van egy olyan tantárgyunk is, hogy földállomány feljavítása, a talajtan nagyon szorosan ide kapcsolódik, tehát ez egy komplex dolog, ez nem csak a növényvédelem és nem kizárólag csak a növénytermesztésre vonatkozik, úgyhogy ez egy komplex dolog. Talán hogyha már így feltette a kérdést, és ilyen nagy nyilvánosan lehet ezzel kapcsolatban véleményt mondani. Én azt mondanám, hogy a vízgazdálkodásra kellene országos szinten sokkal jobban odafigyeljünk. Ezelőtt egy pár évtizeddel jobban állt Románia vízgazdálkodás szempontjából, mint most. Hogyha az Európai Unió jelentését megnézzük, és aszerint, hogy az országnak mekkora a víz felhasználása, és mennyi víz áll kimondottan a rendelkezésre egész évben, a sereghajtóként szerepel Románia, tehát 1-2-3 ország van mögötte. Most pontos számot nem tudok mondani, de két számjegyű a vízhiány az, ami minden évben az elmúlt években szerepel, és itt tulajdonképpen nem kimondottan a vízhiányról van szó, hanem az, hogy a területünkre érkező vagy jelenlévő vízmennyiséggel nem megfelelően gazdálkodunk, de hát erre számtalan példa van. Itt nagyon sok szakember kell összefogjon, és ezek nagyon hosszú távú befektetések, amelyek lehet, hogy egyik pillanatról a másikra nem látványosak, de ha nem végződnek el, akkor később ezért nagy árat fizetünk, mint ahogy már fizetjük ezt a nagy árat szerintem.
Igen, mert hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor valóban nem állhatunk olyan nagyon rosszul csapadék mennyiséggel évente, csak a gond az, hogy ami lezúdul, az nagyon rövid idő alatt lezúdul, aztán meg hosszú aszályos időszakok vannak, és erről beszélt, hogy azt a vizet valahogy
így van.
Meg kéne tartani, hogy utólag öntözése vagy valamire lehessen használni.
Így van, pontosan.
Egy másik kérdés telefonban van. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Én vagyok a telefon.
Igen, tessék mondani.
Jó napot kívánok!
Szemedi Csantal, Marosévidő. A doktor úrtól szeretném megkérdezni. Mi az oka? Van egy szolárom, egy olyan 25 négyzetméteres szolár, és ugyanaz a paradicsom palántát, saját nevelésű palántát most teszek bent is, kint is, bent 62 tőből, nem lett körülbelül 6 kiló paradicsom. Uh-huh. Kint a 28 tőből legalább 100-150 kiló paradicsom lett. Mi az oka, hogy bent nem lehet? Nincs.
A beporzást gyanítom, de kicsi a növényház, nagyon gyakran volt nyitva, nem az oldala, vagy a teteje, vagy valahol az ajtaja.
Hát van fellőztetője hagyva.
Mekkora?
Hát egy ajtó, két ajtó.
Két ajtó. Hát egy a beporzás lehet, de mivel ilyen kicsi növényház, én gyanítom, hogy azért oda bejutnak a poszméhek. Tehát a beporzás lehet az egyik oka. A másik oka úgy, hogy teljesen eltérő klimatikus viszonyok vannak. Lehet, hogy túlságosan meleg volt a nyáron például a paradicsomnak ott bent abban a kicsi fóliában. Milyen magas a légterv, tehát milyen magas fóliát képzeljünk-e?
Hát a fólia kb. 2-3 méter magas.
Értem, tehát akkor az alacsonynak számít. Bent ugye nagyon, tehát szerintem ott a nyáron nagyon-nagyon meleg volt a fóliába. Megfelelően öntözve volt a paradicsom?
Na igen. Esővízzel, és szepettetővel oldottam meg.
Igen. Na, szerintem a beporzás és a klimatikus viszonyok volt az oka.
Uh-huh. Azt írja egy hallgató, üdvözlöm a műsorvezetőt és kedves meghívottját. Kérdésem, a cseresznyefa vezérágát vissza lehet-e vágni? Igen, magasan nőtt az ez az egyik kérdés. Az oldható kénnel való permetezés megállítja-e a rothadást a szőlőnél, és a lemosó permetezése lehet-e használni a rézszulfátot? János kérdezi.
Tehát amennyiben sudaros, tehát vezérágas koronaformát szeretnénk kialakítani, akkor a sudárt nem távolítjuk el. Amennyiben mi katlan, váza koronaformát szeretnénk, vagy ehhez hasonlót, akkor nyugodtan el lehet távolítani. Itt jelen esetben, ha jól emlék, vagy ahogy értelmezem, szerintem nem volt így terv, hogy milyen koronaforma legyen. Hogyha nagyon magasan elment a vezérág, és nem ragaszkodunk úgy, egy ilyen vezérág alkotta a koronaformához, akkor nyugodtan el lehet távolítani.
De hogyha véletlenül ez már egy idősebb fa, akkor is lehet ezt a változtatást?
Meg lehet szerintem meg lehet oldani, csak ugye nyilvánvalóan, hogyha ilyen nagyon nagy sebet ejtünk, akkor azt elővigyázatosan megfelelően tegyük. Az oldható kénnel való permetezés az itt elsősorban szerintem a botritis, a szürkerothadást ellen szeretné megvédeni, azért csinyán ezzel a készítménnyel védekezni, mert nem is kimondottan jó a botritis ellen, ez inkább a lisztharmat ellen hatékony, és a szüret előtt kiuttatott kén a szőlőre, az később befolyásolhatja a bornak az indulását. Tehát itt én a ként most kihagynám a védekezésekből. Vannak speciális botritis elleni készítmények, több van belőle, úgyhogy lehet éppen, amihez könnyebben hozzáférnek, és nyilván olyan az élelmezési várakozás ideje, abból lehet választani. A rész készítmény pedig kiválóan alkalmas a lemosópermetezésre. Szőlő esetében, ha végezzük a lemosópermetezést, akkor a peronospóra ellen hatékony, leginkább, hogyha a lisztharmattal is gondunk van, akkor valami, hát akkor ként is tegyünk a lemosópermetezést.
Amennyiben sok volt a levéltetű idén őszi lemosópermetezésnél, használjunk egy kis rovarölőt is?
Így van, tehát amennyiben nagyon sok levéltetű volt, akkor az őszi lemosóba, amennyiben végzünk őszi lemosást, akkor tegyünk kontakt rovarölőszert is.
Uh-huh. Halló, jó napot kívánom!
Halló, jó napot kívánok, István vagyok.
Tessék, jó napot
kívánok. Senki se beszél a gilisztáról. A gilisztáról. Mikor nagyapám télen hordta ki a ganyét a földekre, akkor ugye szekére vagy szárnal, akkor a tyúkok oda mentek, és azt mondta, mert takarodjatok el, én nektek van kukoricas, egyétek azt, ott ne a gilisztát, azt mondja. A giliszta azt mondja, a nagyapám azt mondta, hogy valóságban főszántja a kertet, nem kell annyit ásni, azt mondja. És erről senki sem beszél ebbe az országban, mert kiölték evel a bűtrágyával, sával a permetezéssel, ez minden. Ezt nem tudom, hogy nem, valakinek nem jut eszébe, hogy termesztünk kicsi gilisztákot, ennyi az egész. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, nekem a két komposztládámban ezrével vannak a giliszták, örülök is nekik, hogy...
Na, de hát vannak. Akkor most megoldottuk avval a problémát, hogy a kedves betelefonáló elmondta, tényleg nagyon fontosak a giliszták, úgyhogy kimondottan tenyészteni őket nem szükség, amennyiben...
Csak nem megfelelően, sok
igen, megfelelően karba tartjuk a talajunkat, akkor nálunk ősonosak természetesen felszaporodnak, és tényleg nagyon hasznos munkát végeznek a talajban.
Másik kérdés SMS-ben, jó napot kívánok, van egy golden alma csemetém, amit 6 éve ültettem más fákkal együtt, de nem akar fejlődni. Szép egészségesnek látszanak a levelek és a törzse is. Alig van 1,8 méter magas, a törzs kb. 3-3,5 centi átmérőjű. Mi lehet az oka? Tisztelettel, Csaba írja.
Én azt gondolom, hogy a gyökérnél történt valamilyen sérülés. Pont annyi, hogy ne halljon meg, de annyi, hogy ne tudjon növekedni, meg kéne nézni. Szerintem, hogyha 6 év alatt ugye ekkorára, tehát ekkorát nőtt, akkor...
Tehát valami megrághatta gyakorlatilag?
Így van. Valami vagy megrágta, és már csak egy kisebb felületen tud szállítani, vagy bármilyen talajlakó betegség is akár probléma lehet. Hogyha tényleg annyi olyan szinten nem megy, akkor érdemes lenne ezt megnézni, és lehetséges, hogy egy más telepíteni helyette.
Mária írja, mit tetszik ajánlani a diófa csemetét, mikor lehet ültetni, ősszel vagy tavasszal?
Mind a két időpont teljesen megfelel az ültetés.
Igen, és apropó diófa, múlt héten Kovács Levente alpolgármester úr volt itt a meghívott, és egy hallgató kérdezte, hogy mi történhetett például Marosvásárhelyen a Kövesdomblakó negyedben a diófákkal, hiszen úgy látszik, mintha ha betegek lennének ezek a fák. A diófának van valamiféle kártevője?
Több kártevője van, betegsége is van. A városi környezetben lévő fákon, tehát például a diófákon is én elsősorban a szárazság jeleit látom. Nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk teljesen kiszáradtak, hanem képzeljük el, hogy egy aszályos időszakban ugye egy borzasztó nagy meleg miatt a levelek azok megperzselődnek, és akkor ezek ugye elbarnulnak, ezek egymás után szépen sorba kezdnek barnulni, és én ezt látom a diófákon. Ugye egy szantomonászos baktériumos betegség lenne, ami hasonlítana erre, de nem is volt annyi csapadék, nem olyan volt az időjárás. Én inkább a 2-3 egymást követő száraz év miatt gondolom azt, hogy így néznek ki a diófák.
Igen, hát ez szomorú, amit mond, hiszen a diófának azért elég mélyen vannak a gyökerei. Azt jelenti, hogy már 1-2-3 méter mélyről is hiányzik a víz.
Igen, inkább a mélységekből hiányzik a víz, mert egy-egy csapadékkal még a felszín az beázik, de úgy mélyen tartósan vízhiány van az elmúlt időszakban.
Igen, hát bízunk benne, hogy most néhány esős nap következik, és valóban csendesen esik az eső, és valamennyire javul a helyzet. Rozália írja, jó napot kívánok. Magyarófám több éves, de nem nagyon terem, elég terebélyes lehet, és hogyan kell alakítani, gondolom, a koronáját.
Hát simán meccéssel, mondjuk nyugalmi időszakban, amikor látjuk, akkor alakítsunk ki olyan formát, amilyet szeretnénk. Ugye itt elsősorban a magyaró az egy bokor jellegű növény, hogyha egy oltott magyarónk van, és egy törzses magyarót szeretnénk, akkor azt kell figyelembe venni, úgyhogy nézzük meg, hogy nekünk milyen van, és akkor az alapján döntsük el, hogyha törzses magyaró, akkor hagyjunk egy törzset, és úgy alakítsuk egy koronaformát, hogyha pedig bokor, akkor pedig hagyjuk, hogy egy kicsit ugye így sűrűbb legyen.
Azt írja Eszter Székelyudvarhelyről, 5 éves a cseresznyefa, még nem is termett és nem is virágzik. Ez is beporzás lehet? Ugye ott is
hát ugye, ha nem virágzik, akkor nem valamiért virágzik, nem, akkor. Nem hoz létre virágrügyeket, még nem fordul termőre, akkor azt kell, hogy mondjuk ez a cseresznyefa még nem fordul termőre.
Jó, és végezetül azt mondjuk el, hogy mit tegyünk az elszáradt növényindákkal, vagy lehullott falevelekkel, hiszen még nem hullnak a falevelek, de lassan elkezdenek, főleg akkor, hogyha valamiféle betegség pusztított, akkor mi a legjobb, amit tehetünk?
Hát a komposztáljuk, hogyha megfelelően komposztáljuk, az a legjobb, hogyha a szerves anyagot így megmentjük.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem professzora, dr. Bálint János növényorvos volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen is a figyelmet és a meghívást.